A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Így fennállva kezdjük meg Isten tiszteletünket a 264. dicséretünkkel. 264. dicséretünknek a harmadik versét énekeljünk, a keresztség kiszolgáltatására készülve. Áldjad őt, mert csodaképpen megalkotott téged. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megírva található a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18. verstől a következőképpen. Mert nékem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és ímén ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Szeretettel kérem a gyülekezetet, hogy ha esetleg elfogyna a levegő, akkor idejében nyissunk ablakokat, ebből gond ne legyen, elég sokan vagyunk. Egy-néhány helyet itt elől még föl tudok ajánlani, valaki szívesen előre jön és leszeretne ülni. A keresztségre készülünk, és a keresztség szereztetési igéje mellé szeretnék még egy igeverset elolvasni. Ennek a kis gyermeknek a keresztelése kapcsán a Márk evangéliumának a 9. részéből a 7. fejezetet, amely így hangzik. De felhő támadt, amely beárnyékolta őket, és hang hallatszott a felhőből. Ez az én szeretett fiam, reá hallgassatok. Kedves szülők, kedves keresztszülők, családtagok és ünneplő gyülekezet, a bibliaolvasó vezérfonalunk egy különlegesen szép történetet hoz erre a mai napra, és annak ez az egyik mondata. Jézus egy különös pillanatban a tanítványok közül hármat maga mellé vesz, és valamilyen nagyon szép és csodálatos élményben van részük. Egy látomásban maguk se tudják, hogy ez valóság, vagy csak látják, mint látomást, de magát Jézust látják fehérlő ruhában, mellette két régi ószövetségi nagy prófétát, és akkor megnyílik az ég, és ez a szózat hangzik el, ez az én szeretett fiam, reá hallgassatok. Amikor egy gyermeket bemutatunk, és először mutatjuk azoknak, akik közé bevisszük családba, ismerősök, rokonok közé, és most elhoztuk ide az Isten házába is, akkor azt hiszem, hogy valami hasonlót él meg az ember, és így is fogalmazná meg, ez az én szeretett fiam. Ezt a kisfiút fogjuk most megkeresztelni, akire biztos ilyen büszkék a szülei, a nagyszülei, a családtagok, és azt gondoljuk, hogy ez így is van rendjén. Talán azok a felnőtt szülők, akiknek már felnőtt gyermekeik vannak, és mindig így gondolnak a gyermekükre, ez az én aranyos kisfiam. És aztán mellette áll egy három fejjel magasabb, meglett férfi, de nekem akkor is a szeretett kisfiam. Azt hiszem, hogy ilyenkor az fogalmazódik meg ebben a mondatban, hogy egyrészt az enyém, másrészt az, hogy én szeretem őt. Az enyém az azt jelenti, hogy én már láttam sok gyereket, láttam más gyerekeket, megnéztem, hogy mit csinálnak velük. El tudtam képzelni azt, hogy egy gyerek vajon mit jelenthet. De ez most az enyém, és ettől kezdve más a dolog, és más az én életem is, és nagyon sok minden megváltozik körülöttem emiatt, és nagyon sok minden megváltozik bennem is emiatt. Mert attól kezdve, hogy az enyém, egész máshogy foglalkozom vele, egész más dolgok feszítenek. Azt hiszem, hogy az itt lévő szülők, családtagok is el tudják mondani, hogy ez az egy év, hiszen egy éves volt a héten ez a kisfiú, azért már nagyon sok mindent hozott, és nagyon sok mindent meg is bolygatott a családnak az életébe. De az enyém, az én szeretett fiam. És ez a másik szó, és talán ez a másik szó az, ami egész más minőséget ad ennek a kapcsolatnak, hogy az én szeretett fiam. Valaki felé érzek valamit, hozzám tartozik, bármit is csinál, ha nem azt teszi, amit én szeretnék, és ez még később még inkább így lesz, akkor is az én szeretett gyermekem, mert valahol én ezt az Istentől úgy kaptam feladatként, hogy ebben a szeretetben igazgassam az ő egész valóját és az egész életét. Ide hoztátok, és elmondhatjátok ti is szóró-szóra azt, ami itt elhangzik az igébe, ez az én szeretett fiam. Más valaki is hozza most ide a gyermekét, noha nem látjuk itt. Maga Isten szólal meg, és azt mondja, hogy nekem is van egy szeretett fiam. És ez a két fiú a keresztségben találkozik. A keresztségnek ez adja a lényegét, hogy oda teszem a gyermekemet, és Isten is oda teszi a gyermekét, és azt mondja, hogy nekem is van egy szeretett fiam, nem egy ilyen kisgyermek. Nem valaki olyan, akiről gondot kell viselni, hanem az, aki megszólal ebben a nagyon szép igében, ami a keresztségünknek a szereztetési igéje lett, az alapigéje, hogy Jézus a maga teljes hatalmával odalép a tanítványok elé, és azt mondja, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön, és én küldelek el titeket, hogy másokat is tegyetek tanítványokká, és kereszteljétek meg, legyen ez a pecsét az ő életükön, hogy ők is hozzám tartoznak, hogy találkoztak az Isten fiával. A két fiúnak a találkozása, ez a csodálatos ünnepi alkalom a mostani is, és azt hiszem, hogy akiknek gyermeke van, vagy akik maguk részesedtek a keresztségben, erre kell gondoljanak, hogy volt egy ilyen találkozás. Aztán ennek a találkozásnak sokfajta következménye lehet. Sokfajta út lehet, amin tovább haladunk ezen. Itt Jézus, mint a szeretett fiú, valaki olyan, aki szól is. Azt mondja Isten, hogy reá hallgassatok. A szülőknek nagyon nagy gondot jelent az, hogy a gyereket hogyan kell igazgatni, hogyan kell nevelni. És mindenkinek megvan erről a véleménye, és hogy kire hallgassak, és mi az, ami igazán igaz, és mi az, amit beletegyek az életembe, és mi az, amit ne engedjek belejönni. Ezek egy állandó vita témák köztünk is. Olyan nyilvánvaló és olyan fehéren, feketén megszólaló ez az üzenet, hogy reá hallgassatok. És tényleg úgy van az életünkben, hogy mi szeretnénk azért, hogyha a gyermekünk hallgatna ránk. Azt tenni, amit én kérek. De aztán eljutunk arra a pillanatra is, hogy aztán én is kevés leszek neki, és ki az, aki majd vezeti az ő életét. És a keresztségben ez a második nagy dolog, ami megtörténik, hogy én felnőttként, szülőként, családtagként azt mondom, hogy én szeretném nem csak magamra bízni a gyermekemet, hanem Istenre bízni a gyermekemet. És ezért fontos ez a kis mondat, hogy akkor rá kellene hallgatni. Valaki olyanra, aki soha nem csalt meg, soha nem hazudott, soha nem állított valótlant. Hány olyan helyzet van, ahol azért féltjük a gyermekeinket, mert félünk, hogy valaki becsapja őket, félrevezeti őket. Amikor már tényleg felnőttként nézzük a nagyobb gyermekeinket, vagy a felnőtté vált gyermekeinket, és nézzük a sorsukat, akkor nagyon-nagyon nagy izgalmat jelent a számunkra, hogy ne vezessék őket félre, rossz helyre. Kik közé kerül? Mi az, amit beszív magába az életébe? És erre Jézus mondja azt, hogy hát rám hallgassatok. És én azt adom, amire szüksége van. Ha fenyíteni kell, meg fogom fenyíteni. Ha meg kell dicsérni, meg fogom dicsérni. Ha igazgatni kell az útját, akkor igazgatom azt az utat. Mindenképpen azt adom, amire neki szüksége van. Ez az én szeretett fiam, reálhallgassatok. Legyen ez egy ilyen kettős üzenet most erre az ünnepi alkalomra számunkra. Legyen benne ott az emberi érzés, a gondoskodás, a gondviselés az én szeretett fiamról, és legyen egy rátekintés arra a Krisztusra, aki az Isten szeretett fia, és azért akar találkozni az én gyermekemmel, hogy annak a gyermeknek élete legyen, méghozzá örök élete. Ezekkel a gondolatokkal fogom most a keresztséget kiszolgáltatni, és mielőtt ezt megtenném, két kérdést teszek fel szülőknek és keresztszülőknek, valamint egy kérdést a gyülekezet számára. Jöjjetek, közösen álljunk fel erre az ünnepi alkalomra. És akkor először a szülőket és keresztszülőket kérem, hogy hallható szóval, lelkiismeretük szerint feleljenek meg az elhangzó kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig a gyülekezethez fordulok és kérdezem, ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. A gyülekezet feleje, ígérjük. Jöjjetek, tegyünk vallást a mi hitünkről, közösen elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk! Örökkévaló Istenünk, köszönjük azt a nagy ajándékot, amely a te szeretetedből való, és köszönjük, hogy ennek a szeretetnek minden jellemzőjével körülveszel bennünket akkor, amikor egy-egy kisgyermeket oda helyezel a kezünkbe. Tele vagyunk ilyenkor csodálattal és örömmel, és egyfajta megrettenéssel is, hogy ilyen sokra méltatod az életünket. Köszönjük, hogy nekünk is lehet egy ilyen kicsit dicsekvő hitvallásunk, hogy ez az én gyermekem. És ez hordozza az örömeimet, és ez hordozza a feladataimat, összefoglalja mindkettőt. Köszönjük, hogy erre a küldetésre nem egyedül kell vállalkoznunk, hanem szülőket adsz egymás mellé, keresztszülőket segítségként, és ott van egy család, amely körülvesz bennünket azzal a békességgel, azzal a szeretettel, amely igyekszik ezt az életet megtartani. Még ebben a közösségben is kevesek vagyunk ehhez. Így köszönjük, hogy te magad is megjelentél, és rámutattál a te fiadra, akire hallgatni akarunk, akinek a tanácsait, útmutatásait az életünkben fontosnak tartjuk. Tudjuk, hogy az ő követése az élet útja. Kérünk, hogy ennek a kisgyermeknek az életében is ezt az utat igazgasd, egyengesd, add meg azoknak, akik őt vezetik, azt a szeretetet, türelmet, békességet, amelyen lehet munkálni ezt az életet. Így kérjük a te áldásodat az ő életére és mindannyiunk életére, ami Urunk Jézus Krisztusért. Amen. Keresztellek téged az olyan. Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje. Legyen és maradjon te véled, áldjon meg és őrizzen meg téged. Amen. Foglaljuk el helyünket a keresztség kiszolgáltatása után. Isten tiszteletünket a 252-es számú dicséretünk éneklésével folytassuk, annak mind az öt versét énekeljük. A 252-es számú dicséretünket valamennyi versével, mennyei seregek, boldog tiszta lelkek. Ezen a mai vasárnapon Isten igéjét olvasom, a Márk evangéliuma szerint, annak is a 8. részéből, a 34-től 38-ig terjedő verseket. Ekkor magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti. Aki pedig elveszti az életét én érettem, és az evangéliumért, az megmenti azt. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val? Mert mit adhat az ember váltságdíjul lelkéért? Mert ha valaki szégyel engem és az én beszédeimet te parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön atya dicsőségében a szent angyalokkal. Kegyelem Istene, tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását. Jöjjetek fennállva, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, szeretnénk hálát adni neked ezért a vasárnap délelőttért, az elrendelt időért és lehetőségért. Köszönjük annak a csodáját, hogy itt állhatunk te előtted. nem a magunk érdeme miatt, hanem azért, mert te így gondoltad, és ide szólítottál minket. Ennek az egész teremtett világnak feladata, hogy téged dicsérjen, és talán ebben a leggyarlóbb a mi életünk, amely sokszor ellenet tör, sokszor más utat keres, mint amelyet te kijelöltél számunkra, azért, hogy azon járhassunk, és azon boldogok legyünk. Sokszor ezért egy kicsit ilyen megtörten érkezünk ide eléd. Olyan nehéz elismerni, de neked mindig is igazad volt, és a te szavad megállt. És ez a nagyon erős, igazságot mondó szó az, amely most is ide szólított bennünket. Szeretnénk megvizsgálni magunkat a te színed előtt, és szeretnénk hallani azt a nagyon nehéz felhívást, amelyet egykor Jézus intézett a tanítványokhoz. Hogyha valaki utánad akar menni, akkor az tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen téged. Ebben a követésben szeretnénk megerősödni, ennek szeretnénk látni az ajándékait, nem csak a kudarcainkat, és így kérünk tőled segítséget ma is. Légy itt a te igéd és szent lelked által, hogy valóban Isten tisztelet legyen számunkra ez az idő. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására a 377-es számú dicséretünkkel készüljünk, 377-es számú dicséretünknek az első versével. Szentlélek, védj körül bennünket, szenteld meg szívünket. Alapigénket újraolvasom a Márk evangéliuma szerint a 8. rész 34. verséből. Ekkor magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet! Egy elég klasszikus igevers az, amely a mai alapigénk, sokan biztos, hogy jól ismerték. Egy nagyon nehéz mondat. Egy olyan helyzetben születik meg itt a Márk evangéliumában, amelyet talán így lehetne jellemezni, hogy ez egy határhelyzet. Az evangélium eddigi történései mind arról szóltak, hogy Jézus ott van az övéi között, gyógyít, tanít, csodákat tesz, magához hív. Magához hívja a tanítványokat, és mindenkit, aki csak szívesen mozdul a hívó szóra, és aztán elérkezik az evangélium ehhez a ponthoz, és Jézus megáll. Egy olyan pillanatban áll meg, ahol nagyon jól tudja, hogy az ő sorsa és az ő élete is forduló ponthoz érkezik, és elkezdi betölteni azt a küldetést, amely a világ számára érthetetlen. Elindul innen majd vissza Jeruzsálembe, és készül arra, hogy őt keresztre fogják ott feszíteni, és utána megmutatja a maga dicsőségét a feltámadásban. Ez egy ilyen forduló pont, és ennél a forduló pontnál odaáll a sokasság és a tanítványok elé, és elmondja azt, hogy ha valaki ezután is követni akar engem, akkor az mivel számoljon. Azt hiszem, hogy néha nekünk is végig kell ezt gondolni, még akkor is, hogyha az Isten útján járva mi már sokszor átgondoltuk ezt. Van olyan ember, aki visszatér az életének egy-egy mélypontjára, és újra elő kell vegye ezt a gondolatot. Van olyan, aki egyszerűen csak meg szeretné erősíteni magát abban, hogy végül is én hova kötöttem az életemet, mit akarok kezdeni vele. És mindig megszólal ez az üzenet úgy is, hogy most az adott helyzetben lehessen dönteni, és lehessen azt mondani, hogy én valamin változtatni szeretnék. Jézus, amikor ezt a mondatot elmondja, előtte megkérdezi a tanítványoktól, hogy mondjátok, mit mondanak rólam az emberek, ki vagyok én? És ott Jézusnak elsorolják, hogy az embereknek egész jó a véleménye rólad. Azt mondják, hogy te egy nagy próféta vagy, egy nagy tanító vagy, egy igaz ember vagy, valaki, akinek érdemes odafigyelni a szavára, nagy tanító. És erre Jézus azt kérdezi, hogy jó, ennyi elég. Ti kinek mondotok engem? És akkor az egyik tanítvány megpróbálja összeszedni a bátorságát, és megfogalmaz valamit, amit ő maga sem ért igazán, és elmondja azt, hogy te vagy a Krisztus. Más evangéliumok hozzáteszik, hogy igazából Jézus utána el is mondja, hogy tudod, ez még csak nem is a te hitvallásod. Ezt a hitvallást maga Isten adta a szádban, még nem is érted, hogy mit mondtál. Na ez az a pillanat, amikor Jézus arról beszél, hogy ha valaki engem ezek után követni akar. És három dolgot sorol fel, ezt a három dolgot hozom én is ide, hogy egy kicsit közösen átgondoljuk együtt is. Azt mondja először Jézus, hogy ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Egy kicsit szeretjük finomítani ezt a mondatot, és valami olyasmit képzelünk mögé, hogy hát aki Jézust akarja követni, az legyen egy önzetlen ember. Az legyen egy jó ember. Valaki olyan, aki nem csak a saját érdekeit nézi, hanem legalább nézi a másikét is. Aki szeretettel tud odafordulni a másik felé, akinek nem csak az számít, hogy neki milyen van, hanem egy picit belegondol a másik ember életébe, meg tud azon indulni, oda tud állni mellé. Mi jól összetartunk talán ebből a szempontból családi közösségeket, gyülekezeti közösségeket. Egy kicsit próbálunk kilépni a magunk világából, és meglátni, hogy másnak is van szüksége, és másnak is van álma, és másnak is van öröme. De vajon ennyi-e az, amiről Jézus beszél? Tagadja meg magát. Ez a szó is elég kemény, de még keményebb az, amit Jézus magyarázatként hozzáfűz. Azt mondja, hogy ha valaki meg akarja tartani az életét, az el fogja veszíteni. De aki elveszíti az életét, én értem, és az én evangéliumomért, az megnyeri. Jézus a megtagadás mellé még ezt a másik nehéz szót is oda teszi, hogy aki elveszíti az életét. Na ez már akkor érezzük, hogy ez nem ilyen könnyen kimagyarázható. Mit jelent elveszíteni az életemet? Vajon ezt akarhatja-e egyáltalán Isten? Hiszen az ő munkálkodásában éppen azt látjuk, hogy az életünket akarja megtartani. Az egész életünkben benne van egy ilyen ösztönösség, hogy én is meg akarom tartani, én élni akarok. Ott már rég betegség van, ott már rég baj van, hogyha valaki nem akar élni. És amikor valakit megpróbálunk felrázni a maga nyomorúságai közepette, reménytelenségébe, akkor pont ezt akarjuk megmutatni, hogy van célja az életnek, annak van értelme. Ott az Istentől elhelyezett ajándékok sokaságára lehet még bukkanni. Akkor nem ellentét ez, hogy Jézus azt mondja, hogy aki elveszíti az életét, az nyeri meg igazán. Aki engem követni akar, az veszítse el. Nehéz nagyon erre jó magyarázatot adni, hogy jól értsük azt, amire Jézus gondol, mert bennünk az a félelem van, hogy mintha itt az történne meg, hogy a magam valója fog elveszni, hogy valami elvesz tőlem Isten, az álmaimat, az én gondolataimat, az én magaviseletemet, azokat, amikben én reménykedtem, mi lesz, hogyha Isten ezeket a jó dolgokat fogja kivenni az életemből? De hát így ismerjük meg Istent. Így ismertük meg eddig is az ő gondviselését, hogy elvette azt, ami jó volt, és adta volna azt, ami rossz. Ezt mind ő hozta az életembe. Nem érezzük, hogy egy kicsit szánalmas ez a hozzáállásunk, hogy pont Istentől, aki a legjobban szeret bennünket, féltjük a saját életünket. Ezért állunk ellen. Mintha Isten nem gondolná jól ki, hogy mi való nekem. Mintha Isten olyan útra akarna vezetni, amin aztán nekem nem lesz öröm járnom. Nagy bizalmatlanság ez Istennel szemben. És Jézus erre hívja itt fel a figyelmet. Aki én utánam akar jönni, az a legmélyebb dolgokig meg kell bízzon bennem. Annak nagyon jól kell tudnia azt, hogy amit én adok, az neki a minden lesz. Az lesz neki az igazi élet. És ha az ember ebbe belegondol, akkor a saját tapasztalataival összevetve rájön, hogy ennek nagy igazsága van. Általában azért önmagunkkal se vagyunk annyira megelégedve. Önmagunkra se bíznánk azért annyira rá az életünket. A saját döntéseim mindig olyan jók voltak. A saját álmai mindig olyan jók voltak. A saját erő mindig olyan magasan szárnyalt, hogy azt gondolom, hogy ezután is meg fog tartani engem. Hány mélyponton voltunk már, aminek a válsága igazából nem másban keresendő, hanem magamban. Jézus épp ezeket az embereket kereste ott, és akarta megszólítani, és ezeknek az embereknek mondja azt, hogy aki utánam akar jönni, az tagadja meg magát. Azt gondolja végig, hogy nem kéne átállni a másik oldalra. Mert valahol Jézus mindig erre hív, hogy van egy olyan oldal, ami az én életem oldala. Az az oldal, ahol én elügyködöm, elbajlódom a dolgaimmal, de nem nagy sikerekkel. És erre ott van ő, és azt mondja, hogy és az én oldalamon nem lehetne megpróbálni. Az én erőmmel, az én hatalmammal, azzal, hogy most ne az legyél, aki te akarsz lenni, hanem egy picit legyél az, akinek én szeretnélek látni. Vagy a kettő között látni fogod-e a különbséget? És látni lehet a különbséget. Azt mondja Jézus, hogy lehet, hogy az egész világot megnyeri valaki, de a lelkében kárt val. És érezzük ennek a mondatnak a súlyát. Lehet sok minden a kezembe, de az a pillanat, ami belülről gyötör, az maga a pokol. És az nem akkor kezdődik majd, mikor becsukom a szemem, és vége az életemnek, hanem az már most jelen tud lenni. Nagyon sok gyötrő gondolatunk van. Nagyon sok olyan nehézségünk van, amivel kelünk, és amivel fekszünk, és amitől nem tud más megszabadítani. Erre mondja Jézus azt, hogy akkor gyere utánam, és tagadd meg magadat. Ne az légy, akivé lettél ezek között a nyomorúságok között, hanem engedd, hogy én tudjalak formálni. És utána teszi hozzá, hogy és vegye fel a keresztjét. A keresztényi létünkhöz egy ilyen képszimbólumként hozzá kapcsolódik az, hogy aki a Krisztus tanítványa, aki a Krisztus követője, az ott van a vállával egy hatalmas nagy keresztel, és ott görnyedezve, szomorkodva, megfáradva, gürcölve viszi azt. Egy kicsit meg is rettenünk ettől a képtől. Erre hív Jézus? Megint csak ugyanaz a kételkedés van bennünk, mint az előzőnél. Hogy vajon akkor ez lesz az én sorsom, és én ezt akarom? Én ezt vállalni akarom? Vagy ebben mi a jó nekem? Vajon nem értjük-e félre ezt a képet megint csak? Vajon nem azt érezzük-e belőle, hogy Isten megint csak ránk akar tenni újabb terheket, aminek én meg kell feleljek, amik nehézséget hoznak, amelyek lekötik az időmet, a figyelmemet, hát azért nem kevés dolog magamat oda szentelni Istennek. Ide áldozni a vasárnapjaimat, oda áldozni értékes perceket, helyette Bibliát fogok olvasni, vagy imádkozni, vagy hogy is lesz ez az életemben. Ez nekem mind plusz teher. Egy érdekes ez a kép, amely egy lelkületet próbál megfogalmazni. Itt most nem is erről van szó, hogy mi is az a kereszt a hátán, hanem inkább arról, hogy Jézus idejében, amikor valaki fölvette a keresztet, és már elindult a vesztőhelyre, akkor az volt az utolsó pillanat, ameddig még valamit talán ezzel lehetett volna csinálni, vagy lehetett rajta változtatni. Ott még az ember mondhatta azt, hogy bocsánat, vissza az egész, mégsem akarom. Jézusnak magának is felajánlják, és elmondják, hogy nem muszáj vinni ezt a keresztet. Csak mondd, hogy nem vagy az Isten fia, és kész. De amikor már valaki fölvette, és elindult a vesztőhely felé, ott az már egyenes út. Onnan már nem lehet letérni. És Jézus erre az életérzésre mutat rá, hogy aki utánam akar jönni, az utána már ne akarjon máshova menni. Az tényleg dönts el végleg az életébe, hogy ez kell. Ez egy olyan dolog, mint amit az ember nagyon nehezen vállal fel másban is az életében, mert állandóan megpróbáljuk keresni a más lehetőségeket, a más utakat is, és kiugrani egy-egy pillanatban, ami nekem nem tetszik. Itt viszont Jézus arról beszél, hogy akkor mindazt vállalom, ami ezzel együtt jár. És ezt nem tudhatom előre, hogy az micsoda. Ezt a mindazt vállalom, ez egy olyan nagyon vakmerő szó. De hát akkor többet ne tartsunk esküvőt. Ne legyenek esküvők. Ott ne ígérje senki a másiknak azt, hogy holtomig, meg holtáig. Mert vaktába ígéri meg. Milyen alapon? Mert mi van, nem jön be? Jézus azt mondja, hogy aki oda az eke szarvára rátette a kezét, és hátrafele tekinget, az már nem alkalmas az Isten országára. Aki a célról leveszi a szemét, az el fog tévedni, az már nem talál oda. És ezért olyan nagyon fontos neki, hogy a tanítványoknak ezt átadja, hogy aki utánam akar jönni, az vegye fel ezt a keresztet, és többet ne gondolkozzon azon, hogy mi lett volna, ha. Hányszor kezdi át az ember újra gondolni az életét, hogy mi lett volna, ha nem ehhez, meg nem ahhoz megyek hozzá, ha nem így élem az életemet, vagy nem úgy élem az életemet. Ezt most már félre kéne tenni. Már nem erről van szó, hanem arról, hogy amit elkezdtem, azzal hogyan fogok célhoz érni. És abban van szenvedés, és van öröm, és van siker, és van kudarc. De ez az én keresztem, ez az én életem. És ezek után mondja Jézus azt, hogy ha valaki szégyel engem, azt én is szégyelni fogom. Akinek ez az egész út arról szólt, hogy amikor könnyű, akkor odaállok, amikor megszorongatnak, elszaladok, akkor ez nem volt kereszthordozás. De akkor, ha eljövök én is a magam dicsőségében, akkor nem fogom vállalni ezt az életet. Nekem csak az kell, amely odaszánt. Csak az kell, aki elkötelezte magát. Nem arra, hogy tökéletes lesz. Nem arra, hogy mindent jól csinál ezután. Nem arra, hogy méltóvá teszi magát hozzám. Hanem arra, hogy rászánja magát, hogy én faragjam, igazgassam, és tanítványomként tőlem tanuljon. És akkor utána végül Jézus elmondja, és ha valaki utánam akar jönni, az kövessen engem. Legtöbbször ebből a képből általában az jön le számunkra, hogy akkor majd ott megyek mögötte, és baktatok az úton, amelyen Jézus elől megy. Én úgy érzem, hogy ebben egy hatalmas nagy ígéret van. Amikor Jézus a végére oda teszi, hogy és kövessen engem, akkor az arról szól, hogy és én a társad leszek ebben. Hogy én adom magamat hozzá, nem egyedül kell végigjárni. Én leszek az, akivel együtt lehetsz. Az életünknek az egyik legfélelmetesebb dolga az, hogy lesz-e társ, van-e valaki, akivel megosztom. És nagyon jól tudjuk, hogy az életben ideig, óráig mindig kapunk valakiket. De az, hogy ki az, aki az elejétől a végig engem elkísér, ki az, aki a keresztségben odalép és azt mondja, hogy mostantól veled leszek minden napon a világ végezetéig, az csak egy lehet. És erre mondja Jézus azt, hogy én tudom, hogy ez egy nem egyszerű út. És azt is tudom, hogy sok mindent az én szavamra kell elhinni. De én azt ígérem neked, hogy én is ott leszek. Elég-e ez az ígéret? Hát ez lesz a tanítványi létnek a legbelsőbb és legforróbb pillanata, hogy ő és én együtt vagyunk. És ennek számtalan áldása születik az életemben. Nézzük csak, és olvassuk el így az evangéliumokat, hogy milyen nagy dolog, milyen kiváltság volt Jézus tanítványaként ott lenni vele mindenben. Hogy milyen nagy dolog volt, amikor Jézus osztotta a kenyeret, és én is vettem belőle. Ezt nem lett volna, ha nem vagyok mellette. Milyen nagy dolog, amikor a viharos tengeren majdnem elsüllyedt a hajó, de Jézus ott volt, és ez volt az, ami megmentette az én életemet is. És ez ettől kezdve átültethető a mostani életemre, hogy mindaz marad meg, amit Jézus megtart nekem, mert az fontos, az kell, az az én életemnek az alapja. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Egy felszólítás, egy lehetőség, de Jézus egy határhelyzetben mondja el. Van az eddig, és van az ezután. Az eddig is lehet, hogy vele történt, csak talán az elköteleződés nem volt olyan nagy. És akkor most lehet azt mondani, hogy így szeretném vállalni, úgy, ahogy te hívsz. Az is lehet, hogy eddig csak szimpatizáns voltam. Valaki olyan, akinek tetszett mindaz, amit Jézus elmondott, amit jónak gondoltam, de sosem mertem volna ráállítani az életemet. ott is hangzik a felhívás. Akkor gyere utánam, és nézd meg, hogy ez milyen. És a tanítványoknak tényleg nagyon sok ajándékot hoz be így Jézus az életébe, de a legnagyobb találkozásuk mégis az vele, amikor őt látják a halál után feltámadni. Ilyet ők még nem láttak. Ilyet ők még nem tapasztaltak. És azt hiszem, hogy az életünknek talán ez a legnagyobb csodája, hogy mi magunk is ezt megtapasztalhatjuk. Hogy a Jézus követése az nem csak egy földi életről szól, hanem az örökké valóságba való bemenetelünkről is. Adja Isten, hogy számunkra ez egy olyan út legyen, amelyen akarunk járni, amelyen elmerjük kötelezni magunkat, és ahol a magunk keresztjét hordozva, de mégis örvendezve tartozunk hozzá. Csendesedjünk el, és ezt kérjük imádságban.